98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindította hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemesügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Minél hamarabb orosz-európai csúcs találkozóra van szükség az orosz-ukrán háború lezárásáról, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor hozzátette, jó hír, hogy a jövő héten találkozik az orosz és az amerikai elnök, mivel tűzszünet és a szankciók eltörlése csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök megegyezik. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót. A fix 3%-os hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést, hozzátette. Luxus lakásokra nem vehető igénybe a hitel. A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba. A lakására 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál, közölte. Óriási az érdeklődés az államilag támogatott 3%-os lakáshitel iránt, amellyel az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a 25 éves futamidejű, a futamidő végéig fix 3%-os kamatozású, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kifejezetten kedvező azoknak, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni. A kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árcsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat. Az érintett élelmiszerek 20,3%-kal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,1%-kal lett kedvezőbb, emelte ki a fogyasztói árak júliusi adataihoz fűzött pénteki kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közölték, a kormány itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében. Július 1-től pedig 34 nagyforgalmú vény nélküli szabadáros és 10 vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbi a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 000 forint értékű élelmiszerutalvány formájában, sorolta a minisztérium. A minisztérium idézte a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait, amelyek szerint 2025. júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3%, míg az előző hónaphoz képest 0,4% volt. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9%-ot tett ki. Ez a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,6%, az előző hónaphoz képest pedig 0,3% volt. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen, száraz idő várható gyenge légmozgással, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között, a vízpartokon, belvárosokban kevéssel 16 fok felett alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 37 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Pótfelvételit hirdet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti kara kántor alapszakon levelező tagozatra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben zajlik. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. Az egyház zene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2025. augusztus 10-ig lehet jelentkezni. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem 36-os körzet 520-424-es telefonszámán, valamint a felvi@uni-eszterházi.hu címen. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 36-os körzet 312-916-os telefonszámon, valamint a rektor@eghf.hu e-mail címen.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit Kovács Krisztina, a zenei szerkesztő, és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője, 2025. augusztus 8-án. Ma Jász Szent Andrásra megyünk a 29. Jász világtalálkozóra. Elsőként a falu polgármesterét kérdeztem a foci meccs szünetében.
Kollát Bálint vagyok, Jász Szent András polgármester.
Mióta?
Ez már 7. éve, 2019-től vagyok polgármester, ugye októbertől, és akkor most fogunk átfordulni majd a 7. évben.
Gyerekkorba kezdte szinte akkor tulajdonképpen.
Köszönöm szépen, de nem, mert tehát a koromnál azért fiatalabbnak nézek ki szerencsére, főleg ha meg vagyok borotválkozva, de egyébként 29 éves voltam, amikor először polgármesteri székbe ülhettem.
Az is fiatal, igaz, hogy ismertem fiatalabb polgármestert, de 29 évesen is bátorság kell hozzá, hogy elvállalja, vagy volt olyan támogató, aki azt mondta, hogy igen, vállald el, mert azért rád számítunk.
Itt születtem, Jász Szent Andráson, mindenki ismer. Mindenki ismeri a családomat, illetve engem is. Tevékenyen részt vettünk folyamatosan a község életében, legyen ez akár társadalmi munka, vagy akár a saját hivatásunkból kifolyólag is. Én ugye majdnem 3 diplomával rendelkezek, mind a közigazgatás területén szereztem, és olyan helyeken is dolgoztam előtte, mint a rendőrség, vagy a járási hivatal, ahol ugye ezeket elmélyítettem, ezeket a tudásokat, és az önkormányzat külön egy pont volt a szívemben mindig, az önkormányzati igazgatás, ezért nekem egyáltalán egyáltalán nem volt új dolog, hogy melyik ajtót kell kinyitni ahhoz, hogy megoldjuk a problémákat. Amíg más telefonálva így gondolkodik, addig én tudom, hogy hova kell menni. És ezt már 29 évesen is tudtam.
Igen, csak hát azért ahhoz bizonyos, úgymond beleérző képesség is kell, hogy vállalja valaki, mert ha nem érzi az embereknek a problémáját, hiába tudja szakmailag az összes dolgot, de akkor is tudni kell, hogy a szívem ott van, és én értetek dolgozok.
Ez így van, teljes mértékben így van. Én ebbe születtem bele, ezt láttam folyamatosan a szüleimtől, a nagyszüleimtől, és ezért tudtam ezt így szerintem átvenni.
Ugye nem elég az itteni gond baj, mert egy 2500-es lakossággal már azért jön egy pár olyan probléma, amit meg kell oldani, de még itt van ez a világtalálkozó. Hát igaz, hogy mindenkinek egyszer el kell vállalni, de azért kemény dolog ez, ugye?
Igen, nagyon kemény, de megtaláltuk azokat az embereket, akikkel ezt meg lehet valósítani. Tehát egy nagyon jó brigád kell ehhez, egy nagyon jó csapat, akikre rá lehet számítani és rá lehet bízni. De tegnap is azt mondtam az egyik interjúmban, hogy keress egy Szent Andrási embert, bízzál rá egy feladatot, és biztos lehetsz benne, hogy ezt elvégzi, és magas színvonalon végzi el.
Bent a település központban azért csak végigmentem, hát bizony mindenki segítőkész volt. Első szóra erre kell menni, arra kell menni, tessék jönni, nézni. Tehát valahogy úgy érzik, mintha a sajátjuk lenne ez a falu.
Nem véletlen, mert ezt így is szeretnénk mindig csinálni. Én megmondtam 2019-ben is, hogy én közületek jöttem, és nem fogok megváltozni. Ezt szerintem most is tartom, mert éppen most a focipályáról jöttem le, és most is rövid nadrágban beszélgetek itt önnel.
Jó, hát itt öltönyben nem nagyon szoktak focizni, de hát látszik, akkor szereti a focit is.
Így van, a gyerekkorom óta. Ugye volt polgármester Boxi Banka Ferenc, aki már sajnos elhunyt 16-ban. Ő volt még az edzőm és a mentorom úgymond a focipályán, és sokszor azon kívül is.
Tehát akkor igazolt focista volt.
Így van, és most is még az öreg fiúk csapatban ugye járjuk a járságot, a kisebb-nagyobb tornákon részt veszünk.
Tehát a mozgás akkor megvan.
Meg...
úgy az hozza a fiatalos arcot is, és a fiatalos mozgást az hozza, hogy ugye ezt tenni kell, nem hagyja el magát.
Így van.
És egyébként a készülődés mennyi idő kellett hozzá, egy év? Tehát amikor átvették a Lászlót, akkor utána már elindult a készülődés?
Szinte mondhatom, hogy igen, de megvártuk a októberi váltást, ugye ott volt a önkormányzatban a képviselőtestület váltás, és igazából az októberi hónaptól volt az, amikor ténylegesen is elindult. Nem kértem egyebet, csak mutassuk meg Jászszent Andrást, ez sikerült is szerintem.
Hogy zajlott le? Úgyhogy az ismerősöket összetoborozta, vagy kiosztotta a feladatot, és akkor szépen megbeszélték, hogy mi lesz. Mert ugye azt mutathatják meg, ami van.
Így van. Létrehoztunk egy bizottságot az testületen belül is, és gyakorlatilag ők voltak a fő szervezők, a művelődés szervező mellett. Nagyon jó elnököt, illetve művelődés szervezőn van, hála jó Istennek, és ezért nagyon gördülékenyen megy minden, mert minden problémát megoldanak.
Ugye a templom az egyik nagyon nagy dolog, híresség, a másik pedig a különböző kiállítások, amik lezajlottak. Tegnap a Kossuth Rádióban azért nyomon követtem, sok mindenük van azért, amire büszkék lehetnek.
Így van, nagyon sok minden. Minden ember hozzá tesz valamit. Én mindig azt mondtam, hogy valami van itt a vízben, mert annyi tehetséges ember szül Jászszent András, hogy már szinte hihetetlen. És legyen ez akár sport, akár művészet, akár bármi más, ez megmutatkozik mindig. A Jászszent Andrásiaktól a járságban mindig félnek, hogyha bármilyen kiállításra vagy versenyre megyünk, mert akkor tudják, hogy az lesz a legszebb.
Jó, a szerénység azért, hogy Jászszent Andrási, az természetes. Egyébként, hát ember nem is gondolná, hogy itt van egy kemping, van strandjuk, hát azért lehetne akár egy turista paradicsom is. Nem azt mondom, hogy ebből meg lehet élni mindenkinek, de egy lábat ad, ugye? Hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, vagy a szarvasgombával például, azért azok megélnek belőle. Tehát nem kell mindenkinek elmenni a legközelebbi ipari településre.
Így van, én mindig azt mondtam, hogy két lábon állunk, az egyik lábunk ugye a mezőgazdaság, mert híresen jó földjeink vannak, illetve amik nem jók a homokos földek, azokat meg műveljük, de majd, hogy nem minden. De a másik lábunk ugye a turizmus, ami a 500 fős kempingünk bemutatkozik meg, illetve a gyógy, három medencés gyógyfürdőnkben.
Akkor önöknek már nem is nagyon kell fejleszteni semmit sem, mindenük megvan itt kényelmesen, le lehet ülni, nézni a meccset, a kapuból is nézni, hogyha épp ott áll benn. Ezért gondolom a tervek azért folyamatosan úgy születnek, mert anélkül nem fog fejlődni a település, hogyha nincsenek tervek.
Folyamatos igényeket elégítünk ki, tehát azért nagyon sok mindent megvalósítottunk az elmúlt ciklusban, de még rengeteg munka áll előttünk, akár a strandfejlesztés is, amire most egyébként nyertünk egy pályázatot, és abból a teljes gépészetet ki fogjuk cserélni, de hát ez egy nagyon kis szegmense a egésznek. Mindig próbálunk egy kicsit többet csinálni, egy kicsit jobbat csinálni, aztán az emberek meg eldöntik, hogy sikerült-e vagy sem.
Ön meg van elégedve egyébként azzal a lehetőséggel, amit mondjuk úgy fejlesztésbe gondolnak? Tehát van-e olyan, hogy mindenben nem lehet belevágni, de azért mégis belevágunk, mert ha pályázat van rá, akkor azt kell úgy elül térbe helyezni. Több polgármesternél is ugyanez a helyzet. Hiába akarna valami mást, hogyha nincs rá pályázat. Anélkül már nem megy.
Válaszomat kettészedném, tehát aki meg van elégedve, az mondjon le és menjen haza, mert soha nem lehetünk elégedettek a munkánkkal. A másik pedig az, hogy nyilván amire pályázat van, arra kell pályázni, mert ez evidens, tehát hogyha éppen játszóteret tudunk fejleszteni, akkor fejleszünk játszóteret, hogyha tudunk a strandra pályázni, akkor fejlesztjük a strandot, hogyha pedig útra tudunk pályázni, akkor fejlesztjük az úthálózatunkat.
Még nincs vége a napnak, még lesz koncert is, meg zajlik a foci meccs, meg a főzés is itt kint, de ha értékelni ezt a majd 3 napot már, bár több volt ebben előkészületekkel, akkor nagyjából az jött össze, amit szeretett volna?
Igen, teljes mértékben. Úgy gondolom, mindenki oda tette magát a rendezvény ideje alatt, és mindenki jól is, hogyha szétnéztem akár tegnap délután, vagy tegnap este az emberek arcán, akkor boldogságot láttam. Nem a segítőkön, mert ők az ő arcukon fáradtságot.
Természetesen, így van. Tulajdonképpen azért úgy elvegyül a többiek között, olyan, mint hogyha az egész társaság haver lenne.
Így van, én ezt mondtam, nem fogok sohasem kiemelkedni, vagy többnek gondolni magamat, ezért tudok barátokat megőrizni, és ezért lesz 20-30 év múlva is barátság.
Köszönöm szépen, akkor további jó munkát, vagy hát szórakozást is, mert az is bízunk van benne.
Bízunk benne, hogy este most már tudjuk engedni magunkat. Köszönöm szépen.
Kollát Bálintot, Jászent András polgármesterét hallották. Műsorunk folytatásában egy volt iskola épületébe megyünk, ami ma tájház.
Kis Istvánné vagyok, helytörténettel foglalkozom, a tájházat vezetem, és honismereti klubban is még mindig én foglalkozom. Adok egy ilyet ajándékba, ez a mostani játék találkozó.
Azt tetszett mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, na de ez a szó nem fog elszállni, ha beszélünk az írásáról. Hány ilyen füzetecskéje van?
38 darab készült el eddig a község különböző részeiről, például tornaterem története, iskola története, 4 tanyas iskola volt, alsó tanya, felső tanya, járás tanya, telek tanya. Na most, akik ezen a területen éltek, egy olyan szoros közösséget alkottak, hogy ők egymás bármikor, bármiben megvédték. Na most hozzájuk például a régi időkben, ha egy alsó tanyasi fiú udvarolt volna egy felső tanyasi lánynak, a felső tanyasi fiúk annyira védték, hogy ők közülük válasszon férjet, hogy bizony-bizony megszelektálták, hogy beengednek-e oda más településre. Tehát ez volt a közösség nálunk tulajdonképpen, és ez is erre vonatkozott.
Szinte minden településen így hasonló, volt, Szabolcstól kezdve Borsodig, olyan, hát az oda menni bárba, nagyon-nagyon veszélyes volt. Megvizsgázták, hogyha arról volt szó, de akkor itt védték. Azok védték egymást, egy utcabeli, az ő utcabeli.
Úgy. Egyébként nagyon szép vonás volt a részükről a védelmük érdekében, de aztán a végén csak-csak megbékültek, úgyhogy nem volt azért olyan vészes eset a későbbiek folyamán.
Szép számot tetszett mondani, ez hogy lehet ennyit megírni?
Na most volt itt egy iskola igazgató, aki könyvalakban megjelentette a Jászszentordás történetét, és ő 2011-ben meghalt, és megkértem arra, hogy mint könyvtárosként is, hogy folytassam már azt, hogy a község történetéről írjak. És akkor abba egyeztük meg halál előtt 2 héttel arra kért, hogy írjam a történetet, de mondtam neki, hogy ha könyv alakba írom, az a mai világban elég drága, a nyomdák ugye megvan a költségvetésük, hanem füzet alakba is nagyon-nagyon jónak tartotta. És az ő tiszteletét figyelembe tartva csinálom a különböző történeteket a Jászszentordás dolgairól, életéről.
Van még, amit meg kell írni?
Hát a 39-dik, mert 39-ben születtem, és azt mondtam, hogy eddig eljutok. Még ez az utolsó is, és nagyon sok téma van a fejemben, nem tudom, hogy melyiket fogom választani. De ha már beszélgetünk, hogy mondjam el azt, hogy a Jászok és a Kunok 1239-ben a tatárok elől menekülve értek Magyarországra. 4. Béla királyunktól engedélyt kértek a betelepedésre, felajánlva hódolatukat és a hadseregük, 1000 fős hadsereget ajánlva, és a királyunk elfogadta, 1240-ben a Dunatisza közé telepítette le őket, a Jászokat, a Zagyva és a Tarna folyó, és az Ágópatak mentére, és ezért nevezték el róluk a Jászságot. Na most mi a Jászságnak egyik települése vagyunk, akkor utána egyből 11-12 Jász település alakult, ezután, mikor ide telepedtek. Hát a mi községünk 1880 január 1-től lett önálló település. Na most a történetét, a nevezetességeit attól kísérjük jobban figyelemmel.
A Jászságban vagyunk, itt a széle, mert Heves megye határán van. Egyébként a Jászokat úgy tiszteljük, mint az egyik legmagyarabb népcsoport.
Igen.
Ők mindig úgy dolgoztak, szolgáltak, megváltották magukat, és mellette pedig gazdagvidékké tették.
Igen.
Mert az biztos, hogy nem voltak szegények, hogy meg tudták váltani Mária Terézia ideje alatt ezt a területet. De meg is tartották a Jász identitást is.
Igen.
És mindenki, aki itt lakik, hát ugye beszköltözők is voltak, de azért aki Jásznak vallja magát, azért büszke. Ugye?
A lakosságnak a 80%-a Jászszentendráson Jász. Na most az a 20%, ami ugye a különbözet, az pedig ide települtek. Na most nagyon szeretik a termálvízi strandunkat. És akik ide jártak strandolni, nagyon sokan vesznek itt telket, és ide települnek. Most nem is olyan régen az egyik házaspár Veresegyházáról telepedett ide, mert ők jártak rendszeresen ide, és mint kiderült, a veresegyházi polgármestert személyesen a régi időkből, mikor még tanácselnök volt, ismertem, és olyan jól beszélgettünk a Veresegyház és a Jász Szent András történetén, és elhozta ide, vagy 3 hete, hogy nézzem már szét, ahol ő itt Alsó-Tanyán házat vett, és behozta ide is hozzánk a tájházat, meg a község nevezetességeit megnézni. Tehát annyira szeretne idejönni, hogyha valaki itt meghal egy héten belül a hozzátartozó, hogy rögtön el tudják adni a házat. Tehát ennyire szeretik a településünket.
Több részből tevődött össze, de most már összenőtt, ugye? A település egységes lett.
Igen, egységes.
A templomot, ez volt az első templomok, volt pedig ez másik templom helyébe épült.
Na most a kápolnánk volt 1710-ben, és az 1902-ig volt a templomunk a helyére, épült 1903-ban neogótikus stílusban.
Látszik, ugye hatta.
Nagyon-nagyon szépen rendezett, és Avonovák és Kiovani festvényeket látható. Egyébként ebből itt egy tavlóm is van elkészítve, hogy lehessen vizuálisan látni. Nagyon látogatott a templomunk is, nagyon híres festők, művészek is jártak ide. Tessék elképzelni, az első világháborús emlékművet Kisfaludi Stróbrigbont készített, és kérdezik, hogy hogy került ide. Hát úgy került ide, hogy az akkori főjegyzőnk, meg a kisfaludi barátok, gyerekkori barátok voltak, és a kisfaludi a szónoki művésztelepen dolgozott, és oda ment és elhívta ide. Aztán a templomfestés, de Abonovák, illetve Kiovini Ferenc szintén barátja volt az akkori főjegyzőknek, mert akkor főjegyzőről beszéltünk. És azt szintén ő hívta ide, de ő sokat a határidő belül megfesteni, és ő hívta Abonovákot, aki akkor a szolnoki művész telepen dolgozott. Tehát ezek a híres emberek így kerültek hozzánk.
Ez csak kapkodja a fejét, hogy ilyen híres emberek kerültek, egy nem túl nagy, igaz, hogy akkor jóval nagyobb volt a település.
Telep olyan 4-5 ezer körüli lakosok voltak.
Most 2500, tehát...
Igen, olyan 2004 körüli van.
Úgyhogy a ritkaság, hogy ilyen viszonylag kis településre ilyen neves emberek kerülnek. Tehát önök mindenre büszkék, nem csak erre, igen, hanem ezekre is, amik
hát
itt lent
én vannak. Arra vagyok büszke, hogy született Szent Andrási, született Jász vagyok, mert az én nagypapám 1861-ben, a déd nagyapám itt kaptak ki a jussát. és ők ugye úgy származtak itt, és én, az, a lányom, az unokám, azok is még mindig jász maradványok tulajdonképpen.
Mi marad a jászságból így önökben? Ez az érzés, az összetartozás érzése, vagy pedig hát még az a büszkeség is, hogy jász vagyok?
Mind a kettő. Mind a kettő. Nagyon örülünk annak. Tehát akik itt született jászok, és jászszentandáson élnek, azok mindnek el nem költöznének, el nem mennének velem együtt, mert mi annyira ide tartozunk, annyira szeretjük ezt a települést, itt szeretünk élni, dolgozni, és akkor bár a nevezetességeket közvetlen azt én csinálom, bemutatni a tájház jellegzetességét, vagyis a itteni lakosoknak az ajándéka, és akkor mindenkinek, aki ajándékos szarában írva.
Jó, el van szintézve most.
Igen, minden, mindenre rá van írva. Nagyon jellegzetes volt Jászszentandáson régen is a hímzés. A mai napig nagyon hímzés. És tessék nézni, ez a lukhímzés, hát nem tudom, annyi fajta van, hogy
szinte az ember. Nem értek hozzá.
Igen, én igazából, mert nem nagyon, tessék nézni, mennyi, mind hímzettek a régi dolgok. És mind fehér, ez azért volt a régi korban, mert az régen a klórmésszel tudták fehéríteni, hogy mennyi eszük volt. A tiszta szobát azért festették fehérre, mert ez a tisztaság, a jóság, annak a jelképe. A gerenda itt például, a mester gerenda itt például barnára van festve, az a régi, hát 1894-ben épült ez az iskola épületünk, ez a rész, ahol van ez a szolgálati lakásból, lak a része, és ebben sajnos csak a tiszta szobának jutott helyünk. Na, volt egy régen ugyanilyen épület, de az tönkrement, ott volt szoba, konyha, kamra, az volt az igazi tájházunk bemutatása.
Tulajdonképpen azért az jó, van egy mozdótál állvánnyal együtt, hát az iskolába nekünk még
ilyen
ez volt.
Nem volt, csak víz.
Tehát ez akkor iskola épület volt itt. Ki járt itt? Ön járt itt?
Igen, az első részben, az osztály részben én ide jártam iskolába, igen. Ez 1984-ig volt működőképes, mert akkor a strandra szemben megépült az új iskola, és akkor oda átmentem, és ez pedig használaton kívül én volt, maradt mind a kettő a régi épület, és akkor 2007-ben ezt az önkormányzat felújította, és akkor ebből a helytörténeti gyűjtemények házaként van most elnevezve.
És kinézek az ablakon, hát ezen biztos nem volt ilyen nagy ablak.
Nem, tessék elképzelni, hogy annyi módosítás lett. A 70-es, 80-as években dupla osztályok voltak, AB, osztály, még C-osztály is volt. És mivel nem volt annyi iskolai osztályterem, a két szobát itt a szolgálati lakás bevonták osztálynak, és ezt az ablakot az iskola kérésére tették ide, mert ez a két ablak sötét volt. Tehát ez most eltorzítja a valódi szobánkat, mert ennek akkor nem a régi időben nem volt ablak. Itt nem volt ablak.
Hát petróleum lámpa lett volna világítani, de az is az kevésbé adott annyi fényt. Hát meg emlékszem, úgy ültettek mindig, hogy balról jöjjön a fény, mert egyébként nem láttunk normálisan. Már a 60-as években azért nálunk is volt egy kis javulás a technikában, de a tábla az nincs itt, hogy az iskola tábla elő
van. Ott van. A másik oldalon majd átmegyünk a forrásolni.
Hát,
hogy mutassam be Anton Lászlónét, ő meg a lánya hímezi ezeket a szép hímzéseket,
amiket
vannak.
Igen?
Na, tessék
jönni akkor. Önök, apám, tessék vigyázni, mert én is bukdácsolok.
Mi van ez a tábla? Mi kaptuk a iskola tábla?
Ja, másik terem?
Ott van az iskola.
Ja, ott voltam.
Ez volt az osztályterem.
Nézzük már be, hát, hogyha van egy jó kis padok. Befélre fa.
Római katolikus elemi.
Népiskola.
Na, ez volt az, ami még működött az 50-es, hogy is van csak, 45-ig. Mert a tanyákon maradtak népiskolák, de már itt bent nem a belterület iskolák.
Ezt államosították már akkor. Igen.
Na, ez volt az osztályterem. Most itt egy kiállítás van. Ez a osztályterem ideiglenes kiállításnak ad helyet, és most a helyi születésű Jándor Mihály Mónika festő és grafikus művészünknek az
alkotásokat.
És ugye, mert ez a szabad hely. A másik kettő hely állandó kiállításnak a helye.
És az látogatható akkor?
Igen, látogatható.
Most ültünk egyet akkor, hogy kell ezt a berecet, vagy a lagzis kalács ez?
Hú, mert ez lagzis kalács. Akkor még van a receptem, felolvashatod?
Nem kell.
Mert fejből nem tudom elmondani.
Következőkben megtudhatják, hogyan készítik a jász lagzis perecet.
Nekem nincs receptem se, de rendes kőt kalács. Tésztát kell csinálni, annak meg kell kenni tojást, liszt, cukor.
Tehát kőtkolás, az mi van benne? Az nem
semmi
nagyon...
a tésztában nincsen, illesztő. Semmi. Hát illesztő van, meg cukor.
A tésztában is van cukor?
Igen, a tésztában van cukor. Hát cukor, liszt, tojás, illesztő, zsír, sertészsír, más
és akkor ez...
Félfuttatni az illesztőt, ugyanúgy, mint a mákos hajtottat csináljuk, hogy ugyanaz a tészta kell neki, ott akkor így vagdosni kell kicsiket belőle, elnyújtani, azt így össze kell csavargatni.
Ja,
lerajzolni meg tudnám, hogy forgatni, hát itten ezek össze...
Na nézzük csak még mielőtt nem, el, nem fogy.
Össze lehet hajtani, évedvánszéjjel, hogyha nem akarok hozzányúlni. Ezt még díszíteni is.
Így néz ki, karalakba, abból most itt letördöztem. Tehát igen. Ilyen összefogják, és akkor a végén itt össze, egy hosszabbal összetekerik.
Ilyen nagy mindegyik?
Igen, ez általában ez a nagy.
Tehát a méret az meg.
Méret az általában. Hát lehet kisebbre, még nagyobbra is lehet csinálni.
És mindenki kapott, aki úgy a lagziba részt vett, vagy egy-egy család.
Tehát amikor a menyasszonynak elviszik az ágyneműt, a stafirúját,
amikor az ajándékot viszik, a túrót.
Tehát előző
nem.
Amíg kivottak, figyelj, akkor viszi, akkor kapnak azok,
is,
akik
akkor
vittek
is megcsinálják, de lakodalom alkalma előtt, mikor viszik a lányomnak, amikor vitték a stafirulját, ugyanilyet 30 darabot sütettem, és vittük, és el voltak ott képedve rajta, hogy náluk egy heves megyei település ilyet nem ismernek. Uh-huh. Tehát ez nálunk azért szokás. Na most lehet ez a változat is van, amit te mondasz, hogy más alkalommal is viszik.
Igen, vitték.
Viszik, ezt adják, ezt olyan, minden alkalommal.
Akkor vitték, még egyet süttek olyat, hogy volt a vőfény, az üveggel vitte a bort, azt egy ilyen kalácsot rátettek a üvegre, azt a papnak adták oda a kalácsot.
Akkor ennek meg volt a maga szertartása, pontosan, hogy...
Igen, de nem, ez minden háznál úgy volt.
Hát van, de hát azért volt, mert ez volt a szokás.
Igen, az még akkor összehordták a lisztet, meg a tojást, meg a tyúkot, meg most már nem.
Antal Lászlónét és Kis Istvánnét hallották a Jász Szent Andrási tájházból.
Sem pedig a lónak, sem a gyereknek, sem pedig a jászteleki gyereknek. Egyet-kettőt füttyentett a masina, gyere velem, rózsám, ki a vasútra. Nem megyek én, rózsám, szívem megszakad, egyedül kell visszamennem magamnak. Nem megyek én, rózsám, szívem megszakad, egyedül kell visszamennem magamnak.
Hallottátok-e már hírét? Rózsa Sándor legénységét fűrészsel vágja a májfát, hogy ne hallják kopogását. Fűrészsel vágja a májfát, hogy ne hallják kopogását. Felveti a balvállára, viszik a ti ablakára. Fel, Kati, én
műsorunk folytatásában a templomba nézünk be, ahol a híres freskókról lesz szó.
Dávid Áron, régész néprajzkutató vagyok, a Jász Múzeum munkatársa, jászszentendrási lakos.
Szinte mindent elmondott, de még azt nem, amiért ide jöttünk, templomba jöttünk be, és hát ugye híres, sok minden dolog van, amit úgy meg is fogunk említeni, de tulajdonképpen most hol állunk?
Tulajdonképpen Jászszent András egyik földrajzilag legmagasabb pontján állunk, ettől egy van, de az már pont a túlsó vármegyébe esik. Mondhatni, hogy ez a legmagasabb pontja Szent Andrásnak. Már az Árpád-korban templomos falu ként emlegetik Jászszent András területét. Ezt meg is sikerült találni, azonban a tatárjárás után, illetve a török idők alatt itt elpusztásodás van ezen a környéken, és a Egri káptalannak a birtoka volt ez a terület, és a redemció 1745 után, illetve annak a folyamatjában jászárok szállás megszerzi belső puszta használataként a Jász Szent András területét, akkor még puszta Szent Andrásnak hívták, és ez 1750-ben történik meg. Viszont van egy olyan forrásunk, hogy 1759-ben gróf Barkóczi Ferenc egri érsek felszentel itt egy harangot a Szent Donát tiszteletére. Tehát egy olyan szakrális, egy egyház épületnek kell állni, ahol harangot szentelnek föl. Így feltételezzük, ha még konkrétan ki nem is mondhatjuk, de feltételezzük, hogy egy puszta kápolna épül itt 1750 és 1759 között. Na most ez a kis kápolna, ami általában jellemző így az alföldi vidékekre, ez a 1868-as földrengés során nagyon megrongálódik, szétnyílik az apszis, tehát fizikailag, statikailag sérül a kápolna, és 1886. január 1-től önállósodik a település jogilag, amikor is egyre gyarapodó lélekszám miatt amúgy is egy nagyobb híveket befogadó épületet szerettek volna. Én azt mondom, hogy körülbelül 1901 környék az, amikor lebontják a kápolnát. Amúgy is a romantika korszakából betyárok másra használták, mint amire az hivatott, és kiírtak egy pályázatot az akkori itteni regnáló pap Kovács Mihály. Ő az első papunk, úgymond, mi így nevezzük, a Miska pap, ez a népi nyelve, és már akkor több ezer fős volt a település lélekszáma, és sikerült a hívek adományából 1902-ben elkezdődött a templom felépítése a régi kápolna helyén, és 1903-ra ez meg is épült.
Gyorsak voltak.
Nagyon gyorsak, tehát most daruk vannak, és nem tudnak egy épületet felhúzni, mit tudom, 5 év alatt, ez pedig vörös téglából van készítve. Tehát ott azért sürgésforgás volt.
A falu pénzén épült?
Ez a falu pénzén épült, és akkor még kopár fehér falak voltak. A szobrok megvoltak, amit itt, hogyha a hallgató itt lenne, akkor láthatná.
Majd eljön,
így van, a berendezést. Itt pontosan a régi főoltár kép alatt beszélgetünk. Tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy a áhítat és a keresztényi buzgóság, kívánalom elvárta, hogy nem egy református templomba vagyunk, hanem egy katolikus templomba. Na most össze is szedték a pénzt még ezután is a helyi lakosoktól, és csak közben jött az első világháború. Na, az összes pénz ment a hadi kölcsönbe, úgyhogy az bukta. Aztán eltelt jó pár év, megint csak ugye a hívek adakoztak, mert nekik ez a falu közepe, a szívecsücske volt. És azt mondták, hogy persze, erre áldozunk, de jött a gazdasági világválság. Tehát azért, hogy mégse legyen annyira kényelmes a helyzet, de még ennek ellenére is 1932 vége fele összegyűlt annyi pénz, hogy az akkori főjegyző, Futó Tibor pontot akart rakni az I betűre, és megkereste a jó barátját, Kiolni Ferencet, a szolnoki művésztelepről, aki magával hozta Abonovák Vilmost, amióta is ismerté válta, ugye 1903-ra lettek kész. Hozzáteszem, hogy mintegy egy év alatt felépült egy templom, téglából, daru nélkül, 2 hónap alatt ezek a freskók elkészültek. És mindezt a Szent Andrásiak adták össze.
Azért ez óriási munka, hogyha hallgató látna, akkor látna, hogy itt gyönyörű freskók vannak, hát hogy Abonovákot az ország ismeri. Úgyhogy már csak ezért is érdemes idézni, megnézni.
Már csak azért is érdemes, egyrészt annyira unikális, mert ugye az akkori világ a barokk stílushoz szokott. Maga az épület az egy neogótikus stílus. És a Bonovák visszanyúlt a gótika világába, azért komorak a úgymond sötét hátterű falak vannak, mert a gótikában vagy arany, vagy fekete volt a háttér, meg maga a jelenteteknek az ábrázolása is, mint Chiovini, mint a Bonovák is úgy festette föl a falakra az elképzeléseiket, hogy mondhatni, hogy egyedi, meg világon nincsen másik. Hozzáteszem azt, hogy Picasso neve szerintem mindenki számára ismerős. Ő azt mondta a Bonovák Vilmosról, hogy ő a barbár zseni. Amit még érdemes esetleg tudni, hogyha megnézzük, hogy aki eljön és megnézi a Diadalívnek, az abszisnak a felfestett freskóit, akkor szintén nem a jámbor keresztény szemekhez szokott képi ábrázolást látjuk, mert ugyanis szembesülünk a purgatóriummal vagy a pokollal, de ugyanúgy láthatjuk a szentek boldogok seregét, látjuk Jézus áldó és taszító, hatalmas méretű kezét, de annyira komplex és nagyon-nagyon-nagyon szépen megtervezett gondolat van mögötte, amit én mindenkinek ajánlok figyelmébe.
Mint hogyha az ember visszaszaladt volna egy pár évszázadot, úgy lehet tekinteni a freskókra.
Így van.
És magát a jelenetek is mozgalmasak.
Mozgalmasak a jelenetek, ugyanakkor mégis van egy ilyen kis bizáncias hatásuk, főleg a Bonováknak a abszis felőli részen levő freskóit, hogy azok a szemek, azok a kéz megjelenítése, a formáinak a megjelenítése. Tehát van benne egy olyan merevség is, ami egyszerre mozog is. Illetve Chiovini Ferencnek a két oldalsú freskója, ugye a Szent László vízfakasztása, illetve a másik oldalon Nándorfehérvári diadal után a pápai bulla kihirdetése, amik történelmileg is nem szokványos, hogy lovak vannak a templomban, nem szokványos, hogy pokol van a hívek előtt.
Le is akarták kapartatni,
igen, és sőt, Amerikából jöttek állítólag, nem tudom, a néphagyomány azt mondja, hogy ők megveszik, leveszik táblaképenként, ugyanezek freskók, ugye vizes alapra készültek. És volt egy kiváló segítőjük, akik méltatlanul nem nagyon szoktak emlegetni, Cumf Imre, ő a köztes ornamentikát festette meg, viszont a szekkó, azok szekkók. De olyan jó eltalálta ezt a tényleg középkorios jelleget a két festőművész freskói közé, hogy visszamegyünk az időbe, valóban, ahogy mondta.
Egyébként műemlék jellegű már, vagy még nem?
Sajnos nem műemlék, de jellegűnek igen.
Hát a műemlékkel még több gond lenne.
Igen, a tervünk az, hogy műemlékké nyilvánítsuk, ráadásul én azt mondom, ez a saját véleményem, hogy maga a belső kifestés, az megérdemelne egy országos védettséget.
Hát igen, valamikor jó, valamikor nem, mert mikor már műemlékké válik, akkor már bizony ott lehet, hogy pályázni lehet rá, de nem biztos, hogy megengednek olyan dolgokat, amit szeretnének esetleg, mert ez napi használatban van ez a templom.
Így van, ez napi használatban van, hála Istennek. Annyit érdemes még elmondani, mert azt elfelejtettem a templom építésével kapcsolatban, hogy szintén egy világhírű tervező tervezte meg, Ziegler Győző.
Dávid Áron régészt hallották Jászent András templomából.
Yeah.
Egy ilyen találkozó nem múlhat el főzőverseny nélkül, így volt ez most is.
Maranyi János Sándor vagyok, vitézőr vagyok egyébként. Négyszeres lovag vagyok, négy ország lovagja, viselem a vitéz címet. Jelen pillanatban én vagyok a zsűri elnöke, Jászent Andrásom.
Szoktak zsűrizni önök így együtt, vagy pedig mindig jön valaki társadalmi is?
Van társadalmi zsűrink is, általában azért így vagyunk, de a szabadtűzi lovagrenden belül többen vagyunk ugye tagok, lovagok, zsűri joggal rendelkező személyek, és így azért össze szoktunk dolgozni, tehát mindig van, aki tud zsűrizni.
Ugye évben te van Jász világtalálkozó, ilyenkor mindig van főzés is.
Így van, minden alkalommal főznek.
Van valami különleges alkalom, amihoz hozzácsapják, hogy mit lehet főzni, vagy pedig mindenki azt főz, amit akar?
Hát most még jelen pillanatban kimondottan a Jász ételek vannak előtérbe, de egyébként úgy szokott lenni, mint ilyen kakastaré fesztivál, tehát mindig a fesztivál nevéhez kapcsolódnak az ételek többnyire.
Jász étel, az tulajdonképpen hasonlít mindenhez, ugye mindent megfőznek a jászok?
Hát a jászok elég sok mindent főznek, de többnyire ugye birka, marha,
ja. Mint a kunok.
Én meg hát gulyások, meg ilyenek, tehát inkább ez a Jász ételnek a jellemzője.
Tehát főképp azért a húspélék.
Igen.
És azok a húspélék, amelyek legelnek is.
Igen, így van. Mert ugye hát abból él nomád életet, tehát úgy mondom, hogy kihajtanak, és akkor ott vannak a jószággal, és abból táplálkoznak. Ugye meg volt az a régen az a szokás, hogy ki milyen részét kapja meg a jószágnak. Tehát milyen beosztásban volt, és abból készített ételt.
Ezt már kevésbé értem, de értem én, csak még nem is nagyon hallottam azt, hogy tulajdonképpen, hogy mindenkinek a jussa az volt, amilyen beosztása volt.
Úgy van, most, ha mit tudom én, a főjuhász, vagy a főbojtár, vagy mit tudom én, tehát ő megkapott egy birkából, megkapta mondjuk az elejét, vagy a hátulját, addig a másik rá nem, lehet, hogy nem kapott csak tőgyet, lehet, hogy kapott csülköt, vagy körmöt, tehát mind megvolt mindenkinek a beosztásához képest, viszonyítva az, hogy melyik részét kapja meg aznak az állatnak, amit legeltetnek.
Érdekes, mert a karcagiakat tudom, azok beletettek mindent, amit csak lehetett.
Még a fejét is a birkával.
Igen, még a szemét is ott volt.
Így van.
Kikukucskált
meg is
a üstből. Most volt ott a verseny, úgyhogy valószínű, hogy még a birka jön felfelé, bár tudom, hogy meg kell azt normálisan pucolni a fagyútól, mert akkor nem lehet érezni.
Igen. Hát meg hát az egy kicsit meg kéne áztatni, ecetes dolgokba, stb. Meg hát a főzésnél is olyan fűszereket kell használnom, és emlegesíti valamilyen szinten, de birkaíz az mindig érződni fog.
Hát az persze beleívódik.
Így van.
Bár a legkisebb, mondjuk egy kis Tokió, az még már ilyen kezdődik a fagyú, de amikor még ilyen gyerkék vannak pici bárányi, akkor azon is lehet érezni?
Nem, hát az gyenge, az még annyira gyenge ott nem. De egyébként, ha ilyen szikes talajon, ilyen száraz püvet eszik, meg mit tűnt, ezen sincs fagyú. Csak akkor keletkezik fagyú, ha bő a legelő, vagy takarmányt kap. Vagy esetleg mind a kettő. És akkor lesz fagyú rajta.
Nem nagyon jár ki, hanem éjjelre behajtják, akkor is ugye egy kicsit másabb, mert akkor kapja az abrakot.
Igen. De általában itt ezek, mint a járságra az jellemző, hogy kicsapják a legelőre, vigyáz rájuk az ember, és akkor ezt rágja, és ezáltal nincsen rajta fagyú, mert nem tud annyit összeszedni táplálékot.
És most meg van szabva, lejelentik, hogy mit fognak főzni, hogy ne legyen mindegyforma.
Vannak egyformák, persze, vannak egyformák, még mindenki megmondta, hogy mit fog főzni, elfogadtuk, fölírtuk, vagy jön a zsűri döntése, ugye megkóstoljuk az ételeket, és akkor hát ugye kategorizálva vannak, már kategorizáltuk, hogy milyen csoportban vannak, és akkor ugye az ízvilág fogja eldönteni, meg a tálalás, mert ugye a magyar ember mivel eszik először? A szemével. És akkor utána jön az íz, a tálalás, az ízlés, és akkor ugye ezek a összpontszámot, jó, szoktuk nézni a sátrakat, hogy milyen tisztán főznek, milyen a díszítés, milyen a hangulat, ezeket mind azért figyelembe szoktuk venni.
Ilyenkor van egy kör, amikor ellenőrzik, megnézik. Először elmennek, megnézik, sorszámot is kapnak, vagy pedig húztak itt az emberek, vagy hogy van? Hoppá, már jön is akkor.
Próbaszerűen osztunk ki, tehát úgy mondom, hogy sorszámot osztunk ide, teljesen váratlan sorszámmal vannak, és hogy nem tudjuk, hogy ki főzte, csak a sorszámot tudjuk, és akkor, amikor megkóstoltuk az ételeket, minősítjük, tehát pontozzuk, akkor a pontszám után nézzük meg, hogy a melyik csapat volt az, aki azt főzte.
Közben beérkezett. Ez az első, vagy már kóstoltak eddig?
Nem, ez az első étel.
Jó, akkor nem akarom, hogy itt eltartsam, mert ez munka.
Ez egy gulyás, ez egy palóc gulyás, ha jól látom innen.
Igen? Az mit jelent, hogy a gulyás? Hogy
hát palóc? Látom, hogy van abba zöld babtól kezdve mindenféle. Van krumpli golyó, ha jól látom.
Igen.
Zöldségek vannak benne, meg csülek, ha jól látom. Tehát ez egy palóc gulyás.
Na mondjuk egy díszes tányérban van, az már...
Igen, hát így már tetszetős így ránézésre, így van.
De még annyit csak megkérdezek, hogy volt már olyan, hogy olyat főztek, ami önnek is meglepetés?
Hogyne, mikor ott felejtik a tüzön a bográcsot.
Jó étvágy kell?
Mindegy, mind a kettőnek el hozzá, mert munka is meg.
Hát azért olyan sokat nem evett most tanában, mert azért egy jó szakás.
Hála Istennek nem fog rajtam. De egy ilyen versenyet, mikor végigkóstolom, most gondolj, 15 csapat főz, és általában azért van, ahol mindenhol 2-3 étel van, és abból mindegyiket végigkóstolja, azért az úgy már tekintélyes mennyiség, majd utána meglátja, van egy poci.
De elfér itt a poci pályán.
Na nézzünk szét akkor, hogy is történik egy kóstolás. Előbb a szem, ugye? Utána pedig.
Hát megszaladt a fűszer egy picit, de jó. Elfogadható.
Név nélkül van, úgyhogy csak a számot ismerik.
Persze.
De a kóstoló készlet azért talán még jobban mutat, mint az a étel is. Gyönyörű.
Jó, én szerintem még nekem véleményem megvan.
Először akkor ugye kinézett, utána a illat, és utána az aroma, és akkor pontszámok jönnek.
Ezt a kaput nem kellett volna oda tenni.
Hát, már nincs benne levesbe.
Igen, nagyon nem kellett volna.
Na, megegyeznek azért néha-néha.
Persze, még mindig megegyeznek.
Nem, mindig megegyeznek.
Most is egyetértünk, csak ő nem veszi észre, ugyanazokat mondjuk.
Ja, értem, hát ő nem beszél.
De szokott, mondja ő, érzi ő.
Baranyi János Sándor mester szakácsot hallották, a zsűri elnökét. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Found my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I traveled on to Avalon.